Miről beszél Amerika? Kedves hallgatóink, heti folyóirat szemlénk következik.
Mai témánk a kommunizmus változó arca lesz, és a két hozzászóló folyóirat, a New Leader és a New York Times vasárnapi magazinja.
A kommunista világ mióta megvan, mindig súlyos válságokkal küzd. De az utóbbi időben ez valahogy kifelé is nyilvánvalóbbá vált, a feszültség itt is, ott is szelepeket kap, feltör a felszínre, és mindenki számára látható, sokszor nagyon is drámai eseményekben mutatkozik meg. Ennek az új jelenségnek ma már többféle elnevezése van. Olvadás, új kurzus, liberalizálódás, új nacionalizmus, titoizmus a legközkeletűbbek. De mindegy, hogy miként nevezzük, a tény a lényeges, és ez azt mutatja, hogy a kommunista világon belül lazul a rend és mozog a föld. A nyugatot ez az új jelenség természetesen múlt felett érdekli, és a fejtegetések és hozzászólások általában e körül a kérdés körül csoportosulnak. Ismerve a kommunizmust, emberi számítás szerint meddig mehet el ez a folyamat? Most legutóbb a New Leader című hetilap vetette fel ezt a kérdést. A választ rá Leslie Stevens adta meg, aki jól ismeri a kommunista világot, mert a háború után éveket töltött Moszkvában, mint az amerikai követség egyik katonai attaséja. Élményeiről és tapasztalatairól annak idején könyvet is írt. A New Leaderben megjelent tanulmányának gondolatmenetét a következőképpen lehetne összefoglalni.
Még a jobbhiszemű szimpatizánsok is elszokták ismerni, hogy a Szovjetunió a nemzetközi érintkezésben csak úgy, mint belügyeiben, igen gyakran tér le a tisztesség útjáról. Valahányszor azonban úgy tesz, mintha visszakanyarodnék a civilizált normák közé, azonnal lelkesen állapítják meg, hogy íme a leopárd leveti foltjait. És ha valaki erre azt feleli nekik, hogy a leopárd csak hosszú és igen lassú fejlődési folyamat után tudja levetni foltjait, az ilyen embert csökönyösen vaskalaposnak tartják. Ennek legfőbb oka, hogy a naivabbak nincsenek tisztában az orosz kommunista párt eredendő természetével. Persze, ez a párt is képes a fejlődésre a maga természetének határain belül, és igen figyelemre méltó módon időről időre változik, és át is alakul. Számára a marxizmus-leninizmus filozófiája nem dogma, hanem az akciók szakadatlanul formálódó irányelve, melyet az új tapasztalatok és a változó körülmények állandóan befolyásolnak. Az orosz kommunista párt büszke arra, hogy nem ül tétlenül babérain, hogy kudarcaiból levonja a tanulságot és idejekorán kikorrigálja tévedéseit. Kétségtelen, hogy a Szovjetunió története valósággal kaméleoni alkalmazkodó képességről és nagyfokú hajlékonyságról tett tanulságot, mégis azt feltételezni, hogy a kommunista párt eredendő természetének határán túl is képes a változásra, súlyos naivitás. Pontosan olyan, mintha valaki az emlősöktől várna el olyan átalakulást, mely figyelmen kívül hagyja egyik legfőbb adottságukat, a gerincüket. Mert nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy Stalin bármekkora hatalmat is gyűjtött maga köré, a párt eredendő természete nem függ személyektől. Ez sokkal inkább filozófia és életstílus kérdése. Lenin, aki a filozófiának első megfogalmazója volt, már réges-rég halott, de szemlélete ma is ott él a párt minden akciójában. És Stalin nimbuszának lerombolása együtt járt a leninizmus új hangsúlyozásával, Lenin pedig semmivel sem járult úgy hozzá az orosz kommunista párt megerősítéséhez, mint a hatalom használatának tanításával. Lenin a hatalomban minden alkotás végső eszközét látta. Ha mi, a párt, mondotta, meg akarjuk valósítani végső céljainkat, semmit sem tehetünk a teljes hatalom birtoklása nélkül. Okosabb hát, ha abba hagyjuk az üres beszédet és magunkhoz ragadva a hatalmat, nem engedjük, hogy bármi is utunkat állja. Egy más alkalommal, amikor már a hatalom birtokában voltak a kommunisták, Lenin ezt mondta. Bennünket, bolzsevistákat azzal vádolnak, hogy nincs erkölcsünk. Ez tökéletesen igaz. Mert nekünk más és magasabb erkölcsünk van, mint a burzsoának. A miénk nem egy nem létező Isten állítólagos kinyilatkoztatásából ered, hanem az osztályharc valóságából. Minden, ami segíti a forradalmat, jó, minden, ami akadályozza, rossz. És ezek nem csak szavak. Mint ahogy a hatalom sohasem elméleti, hanem gyakorlati kérdés.
Korunk problematikájának egyik legfogasabb kérdése, hogyan használjuk a hatalmat?
Lenin válasza erre a kérdésre egyenes úton vezet a totalitarianizmushoz.
Lenin monopolizált hatalma nem csak a politika területére szorítkozik, hanem ellenőrzése alatt tartja a társadalmi élet minden megnyilvánulását. Senki más, csak a párttag rendelkezik igazi hatalommal a kormányzatban, fegyveres erőknél, a rendőrség keretében és a termelés minden területén. A párt ellenőrzésének ez a korlátlansága értelmetlenné tesz minden olyan beállítást, amely a párt és egyes intézmények, mint a hadsereg vagy a rendőrség közötti hatalmi harcról beszél. Mert minden ilyen konfliktus azonnal átalakul politikai kérdéssé, melyet minden esetben a párton belül oldanak meg. De maga a párt, mely viszonylag válogatott és kislétszámú együttes, sem tekinthető demokratikus szervezetnek, mert keretein belül semmi sincs, ami intézményesen szabályozná a hatalom megszerzését és ellenőrizné annak gyakorlását. Sok minden történt azóta, hogy a bolzsevikok magukhoz ragadták a hatalmat, de nehéz lenne valamit is találni, ami megalapozná azt a hiedelmet, hogy a leopárd valóban vetkezi foltjait. A leopárd nem élhet a foltok nélkül, mert ezek hiány nem leopárd. A leghalványabb jele sincs annak, mintha a hatalom monopóliumának tana átalakulóban lenne. Az a tény, hogy a végső hatalmat egy helyet most állítólag 2-3 ember gyakorolja, még nem biztosíték a hatalmi visszaélések megszüntetésére, és alig ha jelenti azt, hogy a Szovjetunió érdemlegesen haladt volna előre azon az úton, amely a civilizált normák világába vezet.
S amíg a budapesti és varsói tudósítások a rendszer engedményeiről beszélnek, és nem kis önellentmondással a kommunizmus liberalizálódásáról, sőt az írás és gondolkodás szabadságáról, addig a kommunista világ másik oldalán dermedtő következetességgel folyik egy nagy nemzet lelkének kerékbetörése. A hírhet kínai agymosásra gondolunk, mely a jelek szerint a történelem legnagyobb arányú inkvizíciójának bizonyul. A kommunizmusnak erről az arculatáról most friss beszámolót közöl a New York Times vasárnapi magazinja. A cikket Doug Barnett írta, aki ez idő szerint az amerikai egyetemek hongkongi tanulmányi csoportjában működik. Barnett Kínában született, és ott is nevelkedett, így a kínai lelket közvetlen tapasztalat alapján ismeri. Cikkének főbb megállapításai a következők.
Az a kísérlet, amely 600 millió ember lelkét és gondolkodását akarja átalakítani, kétféle technikával dolgozik. Az egyik az úgynevezett negatív kontroll, melynek lényege a megfélemlítés és a megtorlás. A másik az úgynevezett pozitív ráhatás, és legfőbb eszköze a propaganda és az indoktrináció. És az utóbbi az, amely egyre aggasztóbb méreteket ölt. A modern totális állam módszerei, a rendőrterror és az ellenzék kegyetlen elnémítása, amely egy egész népet néma szolgaságra tud kényszeríteni, már a kínai kommunisták hatalom átvétele előtt is közismertek voltak. De az a kommunista technika, amelyel a tömegek lelkőgyúriát is alakítják ma Kínában, minden jel szerint messze túl fogja szárnyalni a Szovjetunió és a többi totalitáriánus állam etéren elért eredményeit. A kínai kommunisták, a felszínen legalább, gyors és látványos sikereket értek el. 1949 óta alig néhány esztendő telt csak el, és már is úgy tűnik, hogy a kínai népből tökéletes fejbólintó János csináltak. Ennek persze nagy ára volt. A két első nagy propaganda kampányt a földbirtokosok és ellenforradalmárok ellen vezették, akik közül százezreket és milliókat végeztek ki. Kultúrember számára különösen hangzik, hogy a kínai kommunisták még a mészárlásban is hangsúlyozták az úgynevezett nevelő szempontokat. Ahelyett, hogy áldozataikat csendben és titokban intézték volna el, kivonultak az utcákra és terekre, ahol nem csak a tárgyalást, de a kivégzést is sok ezer ember hallgatta és nézte végig. És igen sokszor megesett, hogy az ítélet végrehajtását a felbújtott tömegre bízták. E barbarizmus fő célja nem annyira az ellenség likvidálása volt, mint a tömegek érzelmi és gondolati befolyásolása. A pekingi kormánynak ma már mérhetetlen arányú propaganda gépezet áll a rendelkezésére, amely igénybe veszi a gondolatközlés és véleményformálás minden elképzelhető eszközét. A mikrofonok ott bömbölnek minden utcasarkon, téren, és még a vonaton is, ahol nem csak azt magyarázzák meg a lojális hallgatónak, hogy miként kell viselkednie, míg utazik, hanem azt is, hogy mit kell gondolnia. Ezt a propagandát ellopták az iskolátlányok dalaiba.
És ormótlan betűivel némán is ordít az éttermek és más nyilvános helységek falán. És még a női harisnyakötőbe is gyárilag tövik bele a politikai szólamokat. A tömegnevelés bevált intézményéről, a színházról, filmről és a könyvkiadásról, amelyek minden mostanásukkal a propagandát szolgálják, talán fölösleges is beszélni, de hadd mondjuk el, hogy a falusi mesemondók, akik még ma is szép számmal csatangolnak az irdatlan területeken, szintén központilag készült vázlatok alapján boldogítják új mesékkel a népet. És mivel a kínai nép nagy többsége még ma is írástudatlan, a kormányzat nagy súlyt helyez az élőszóval végzett indoktrinációra, különösen a mezőgazdasági vidékeken. Már ma is roppant tervezett szolgálja ezt a cél. A kormánynak azonban ez sem elég. És a politikai misszionáriusok számát a közeljövőben már a lakosság 1%-ára, azaz 6 millióra akarja emelni. Repertoárjukhoz tartozik a tömeggyűlés, a piactéri szónoklat, a vetítőgép és a bábszínház, csak úgy, mint a magánbeszélgetés. De valamennyi propagandafogás között a legnyomasztóbb az úgynevezett tanulmányi csoport. Az embereket ennek az akciónak a keretében 8-10-es sejtekbe szervezik, és ez alól a társadalom egyetlen tagja sem vonhatja ki magát. Mindenkinek aktívan kell részt venni az irányított eszmecserében, és vallania kell régi bűneiről, tévedéseiről és jelen kétségeiről. Ezekben a tanulmányi csoportokban ismeretlen dolog a hallgatás szabadsága. Senki sem lehet közömbös, passzív vagy semleges. Csak időkérdése, és mindenkire rákerül a sor. Az ember egyszerre csak azon veszi észre magát, hogy társainak gyanakvása és kritikája szorulni kezd körülötte, mint az urak, és nincs meneklés, ő lesz a bűnbak, akinek a bőrén a többiek a maguk buzgalmát és haladó gondolkodását akarják bizonyítani. És a mozgalom hatását országszerte aprólékos gonddal mérik és ellenőrzik. Ma már 3 besúgóval álló országos szervezet dolgozik ezen a területen is. Az egyik a rendőrségé, a másik 2 pedig a tágabb értelemben vett kormányzaté. A besúgóhat figyelemmel kísér minden egyes embert, és tetteiről, magatartásáról rendszeresen jelent.
A jelentések gyűlnek. Ki tudja, hány millió készül egyetlen nap? Ki tudja, hogy mi a tényleges hatása a roppant méretű agymosásnak? Mi történik ma 600 millió ember lelkében? Hányan vannak, akik őszintén elfogadják az új ideológiát, és hányan, akik az embertelen nyomás alatt csak színlelik? Hányan szűntek meg gondolkozni? Hánynak sikerült az ellenállás láthatatlan falát felépítenie lelke és elméje körül? Ezek a kérdések akaratlanul merülnek fel az emberben, miközben figyeli e 100 milliókkal cinikusan játszó lélekrombolást. Felelni rájuk ma még senki sem tud. Egy azonban bizonyosnak látszik. A kínai kommunisták Ázsia közepén felépítették a történelem legszörnyűbb inkvizíciós rendszerét, amely a világ egyik legrégibb nemzetét forgatja ki lelkéből. És ezen a tényen ugyan mit változtat, hogy a rendszer Stalinját Mao-nak hívják, aki szabad idejében állítólag gyöngéd verseket ír. Aki változó személyekkel, régi vagy új irányzatokat jelentő nevekkel próbálja magyarázni a kommunizmus bűneit, alig ha nem téved. A rendszer a gyilkos, mely az emberből előhívja az embertelent. Amerikai folyóirat szemlénket hallották. Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.